Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a KK vasárnapon. Nagyon örülök és nagyon izgatott vagyok ezzel a nappal kapcsolatban, hiszen ma kezdjük el a 60 napos megújulás kampányunkat. Nem tudom, ti már izgatottak vagytok, de én már nagyon. Hiszem, hogy Isten valami újat fog tenni ebben a következő 60 napban, a te életedben. Hiszem, hogy át fog formálni, hogy meg fog újítani, és teljesen át fog alakítani téged, ha te is engeded ezt Istennek. Amen. Hadd mondjam el, mielőtt belekezdünk ebbe az egészbe. Isten nagyon szeret. Isten feltétel nélkül szeret úgy, ahogy vagy. Viszont Isten túlságosan szeret, hogy úgy hagyjon, ahogy vagy. Amen. Szóval Isten szeret úgy, ahogy vagy, de túlságosan szeret ahhoz, hogy abban az állapotban hagyjon, ahogy most vagy. Szeretne megújítani, szeretne felfrissíteni, szeretne olyanná formálni, mint amilyen Jézus Krisztus. Amen. A következő 60 napban az életünk 7 legfontosabb területéről fogunk beszélni. A megújulás kapcsán. Szellemi megújulásról, mentális megújulásról, érzelmi megújulásról, fizikai megújulásról, kapcsolati megújulásról, anyagi megújulásról és szakmai megújulásról. Én már nagyon izgatott vagyok. És mielőtt belevágunk, ma arról fogunk beszélni, hogy Isten hogyan újít meg bennünket. Ugyanis ennek van 6 összetevője, 6 fontos része, hogy Isten hogyan újít meg bennünket, hogyan tudja megújítani az életünket. A 2 Korintus 3.18 azt mondja, hogy mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Ez az ige azt mondja, hogy a megújulás, az átformálódás nem egyik napról a másikra történik, nem egy alkalomról szól az egész, hanem egy folyamat. A megújulás egy folyamat. Szóval a következő 60 napban Isten folyamatosan, fokozatosan akar bennünket megújítani, én azt gondolom, és ez az év is erről szól, ugye? És a mai nap meg fogjuk nézni az Efézus 4. levelét, a 4. fejezetét, ahol Pál 6 olyan dologról ír, amilyen módon Isten megújít bennünket. A 6 összetevője a megújulásnak. Készen álltok? Kössétek be a biztonsági övet, mert gyors lesz, sűrű lesz, sok lesz, és vegyük fel a tempót. Oké, az első, a megújuláshoz mentorálásra van szükség. Az első összetevő, hogy Isten meg tudja újítani az életedet, szükséged van mentorolásra az életedben. Mindig gyorsabban növekszik az életünk, akkor, amikor van egy edző mellettünk. Amikor van egy tanárunk, van egy szellemi mentorunk. Ez az ember motivál bennünket, segít meglátni olyan külső olyan dolgokat, amiket mi nem látunk magunkba, mint külső szemlélő. Ők ezt látják. És ezt azért mondom, mert én is tanár vagyok, és tudom azt, hogy milyen az, amikor valaki mondjuk a YouTube-ról tanul megzenélni, meg valaki tanárhoz jár, és tanár segítségével tanul megzenélni. Sokkal gyorsabban növekszel, sokkal gyorsabban fejlődsz, hogyha van egy mentorod, ha van egy tanárod. Ha megnézed a hírességeket, a hírességeknek, sportolóknak, sztároknak is mind-mind szükségük van edzőre. A sportolókat megnézed, évente rengeteg pénzt kifizetnek azért, hogy legyen egy edzőik. Ott van Hosszú Katinka, aki óriási sikereket ért el, viszont nem csak azért, mert ő nagyon tehetséges, hanem azért, mert volt egy nagyon jó edzője. Ugyanígy énekeseknek szükségük van énektanára. A cégvezetőknek szükségük van a cégvezetésben mentorokra. Ugyanígy neked is szükséged van szellemi mentorokra, szellemi edzőre, ha komolyan gondolod az átformálódást, ha komolyan gondolod az életedben a megújulást. Mit csinál egy edző? Egy edző maximalizálja az erősségeidet, és minimalizálja a gyengeségeidet. Segít kihozni belőled a legjobbat, és minimalizálja a gyengeségeidet. Ha megnézzük a Bibliát, minden nagy vezetőnek volt egy mentora. Ott volt Józsué. Józsué mentora ki volt? Mózes. Elizeusnak a mentora Illés volt. Salamonnak a mentora Dávid volt. Dávidnak a mentora Sámuel volt. A 12 tanítványnak, nyilván tudjuk, ki volt a mentora, Jézus. És ott volt Timóteus, akinek a mentora Pál volt. Nyilván a Biblia nem ezt a szót használja, hogy mentor, de ezek az emberek ott voltak, és belefektettek ezeknek az embereknek az életében. A 2 Timóteus 2.2 azt mondja, hogy mindazt, amit sok tanúval együtt te is hallottál tőlem, bízd rá megbízható és hűséges emberekre, akik majd képesek lesznek ezeket a tanításokat továbbadni. Szóval itt a Pál arról beszél, hogy azokat a dolgokat, amiket kapunk, azokat átadjuk generációról generációra. És nekem is az életemben volt legalább 3-4 mentorom, aki, ha nem számolom a zenei karrieremnek úgymond a részét, ott is voltak még legalább ugyanennyi mentor, akik személyesen belefektettek az életembe az előző 38 év alatt. És ma te ezeknek a mentoroknak a befektetéséből profitálsz ezen az alkalmon, illetve ebben a gyülekezetben rajtam keresztül, mert nagyon sokszor olyan dolgokat tanítok és adok át neked és nektek, amit én is tőlük tanultam. És hogyha ők nem adták volna át nekem ezeket, akkor én sem tudnám átadni most neked. A kérdés az az, hogy te kinek adod át azt, amit te tanulsz ebben a gyülekezetben, amit mi adtunk át neked. Te kinek fogod ezt továbbadni? Mert mindenkinek szüksége van az életében egy Pálra és egy Timóteusra. Egy olyan emberre, akitől tanul, és egy olyan emberre, akinek átadja azt a tudást, amit kapott. És a Biblia beszél, hogy a gyülekezetben 5 mentor van. Az Efézus 4.11-13 azt mondja, igen, Krisztus az, aki apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének a felépítésére. Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk, az Isten fia megismerésében és mindabban, amit a hitünk magában foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Ez az ige arról beszél, hogy Isten azért helyezett a gyülekezetbe vezetőket, előjárókat. 3 célja van ennek, hogy felkészítsenek, kiképezzenek, és éretté tegyenek bennünket. Ezt írja az ige, hogy felkészítsenek, kiképezzenek, és éretté tegyenek bennünket. Hadd mondjam el, hogy a házi csoport vendéglátóid a gyülekezetben nem csak azért vannak, hogy levezessék a házi csoportot, hanem azért, hogy személyesen mentorálják az életedet. Ők érted vannak, hogy segítsenek. És nem csak csoportosan mentorálnak egy házi csoporton, hanem személyesen is. Szóval, ha komolyan gondolod az életedet, akkor szükséged van egy személyes mentorra. És annyira jó látni azt a gyülekezetünkben, hogy vannak ilyen emberek, akik igénylik ezt, igénylik a személyes mentorolást, és jó látni, hogy ezen keresztül valóban az életük megújul. A második összetevő hozzávaló ahhoz, hogy Isten meg tudja újítani az életünket, a megújuláshoz meg kell ismerni az igazságot. Ismerned kell az igazságot, ha meg szeretnél újulni. A János 17.17 azt mondja, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. A megszentelés azt jelenti, hogy teljessé tenni, teljessé válni. Isten szeretné teljesíteni az életedet, és azt mondja az ige, hogy ezt a teljességet az fogja hozni az életedbe, amikor megismered az igazságot. Az igazság fog szabaddá tenni. Az igazságon keresztül fogsz szabaddá válni. Szóval, ha szeretnéd, hogy az életed bármelyik területe is megújuljon, ehhez, és ez a legfontosabb dolog talán, amit ma el akarok mondani, ehhez 2 dolog szükséged. Tudnod kell, és alkalmaznod kell az igazságot azon a területen az életedbe. Tudnod kell, és alkalmaznod kell az igazságot azon a területen. Például, ha szeretnéd, hogy megújuljon a házasságod, meg kell ismerned, hogy Isten mit mond az ő igéjében a házasságról, és el kell kezdened ezt megtenni, gyakorlatba helyezni, és a házasságod meg fog újulni. Vagy mit mond Isten az anyagi dolgokról? Ha szeretnéd, hogy megújuljon az anyagi életed, először ismerd meg az igazságot, tudd meg, hogy Isten mit mond az anyagi dolgokról, kezd el alkalmazni, és az életed meg fog újulni. Vagy a szexuális életedben, vagy az idődben, vagy a kapcsolataidban, vagy a szolgálatodban, tudd meg, hogy Isten igéje mit mond arról a területről, kezd el alkalmazni, és az igazság szabaddá fog tenni, és meg fogja újítani az életedet. Az igazság az, ami megváltoztat minket. Az Efézus 4.14 azt mondja, hogy akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. Hadd mondjam el, a szellemi éretlenség első jele, hogy mások el tudnak téríteni az igazságtól. Isten nem akarja, hogy csecsemő keresztények legyünk. Hogy egyszer ebben hiszek, egyszer abban hiszek. Ha valaki mond nekem egy hazugságot, akkor elhiszem. Isten nem akarja, hogy csecsemő keresztények legyünk. És nagyon sok ember ilyen, nagyon sok keresztény így éli az életét. Elhisznek hazugságokat, elfogadják. Miért? Mert nem ismerik az igazságot. Ha nem ismered az igazságot, bármi félre tud vezetni. Még egyszer elmondom, ha nem ismered az igazságot, bármi félre tud vezetni. Az Efézus 4.15 azt mondja, ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a fej. Mit mond az ige? Ragaszkodjunk az igazsághoz. Hadd mondjam el, hogy minden önroboló tevékenységünknek a gyökere az az, hogy elhiszünk egy hazugságot azon a területen. Minden önromboló tevékenység az életedben. Ahhoz, hogy megváltozzon az életed, fel kell ismerned ezeket a hazugságokat, és utána tudsz csak változtatni dolgokon. Például milyen hazugságok? Hazugságok önmagadról, hazugságok Istenről, hazugságok más emberekről, hazugságok a sikerről, az életről, a hírnévről, a szerelemről, a párválasztásról, házasságról, hazugságok a szexről, a pénzről, múltadról, a jövődről, az értékedről. Ha nem tudod az igazságot, ha ezekben a hazugságokban hiszel, mert a világ tele van ilyen hazugságokkal, de amíg ezeket hiszed el Isten igéje helyett, addig önmagadat fogod pusztítani. Az igazság tesz szabaddá. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Szóval az igazság nem egy eszme, az igazság egy személy. Amíg a példaképed Krisztus, és ő a példa az életedben, és minél jobban ő a példa az életedben, annál jobban fel fogod ismerni a hazugságokat a világban. 2 Timóteus 3.16-17 Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára. Amen. Szóval ez az ige arról szól, hogy mi a célja a Bibliának, mi a célja Isten igéjének, milyen munkát végez el bennünk Isten igéje. Azt mondja, hogy helyreigazít, helyreállít. Oké, engedelmességre nevel, felkészít, alkalmassá tesz. Isten igéje fantasztikus. Képessé tesz bennünket dolgokra az életünkbe, és megújít bennünket. És a következő 60 napban Isten igéjével fogjuk beleásni magunkat, és ezt fogjuk tanulmányozni, hogy megismerjük az igazságot. Mert az igazság fog szabaddá tenni bennünket. A Biblia 4 dolgot mutat meg nekünk. Ez a 4 dolog pedig a következő. Megmutatja, hogy melyik úton járjunk, megmutatja, mikor letérünk az útról, megmutatja, hogy hogyan térjünk vissza az útra, és megmutatja, hogy hogyan maradjunk meg az úton. Isten igéje erre képes az életünkben, és ezt fogjuk tenni a következő 60 napban. Szóval a második dolog az az volt, hogy a megújuláshoz meg kell ismerned az igazságot. A harmadik összetevője annak, hogy Isten meg tudja újítani az életünket, a megújuláshoz újfajta gondolkozásmódra van szükség. Egy teljesen újfajta gondolkozásmódra van szükség, hogy Isten meg tudjon újítani. Például, ha szeretnéd, hogy Isten megújítsa például a munkádat, először meg kell változtatnod a gondolkozásmódodat a munkáról. Okay? Ha szeretnéd, hogy Isten megváltoztassa a karrieredet, meg kell változtatnod először a gondolkozásmódodat a karrierről. Minden a gondolatainkkal kezdődik. Ez az első lépés. Ahogyan gondolkozol, úgy fogsz érezni, és ahogyan érzel, úgy fogsz dönteni, olyan tetteid lesznek, úgy fogsz cselekedni. Minden gondolat egy érzést vált ki, és minden érzés egy tettet. Szóval az egész a gondolatainkkal kezdődik, és a csata itt az elménkben dől el. Ez a hat szintere, a gondolataink a hat szintér. Ahogyan gondolkozol, olyan ember vagy. Amilyen gondolataid vannak, olyan ember vagy. Ha tényleg meg akarsz újulni, és tényleg meg akarsz változni ebben az évben, akkor nem igazodnod kell, hanem átváltoznod. Nem igazodni kell a világhoz, és amit a világ mond, hanem átváltozni az alapján, amit Isten mond. Amit Isten mond. A Róma 12:2 erről beszél, ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg, mit mond? Újítsátok meg, változzon át, újítsd meg az egész gondolkozásmódodat, ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, okay? Akkor értjük meg, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Figyeljetek, őszinte leszek, amíg mi keresztények több YouTube tartalmat nézünk, mint amennyi időt bibliaolvasással töltünk, Isten hogyan tud akkor átformálni minket? Amit a legtöbbet olvasol, legtöbbet hallgatsz, legtöbbet nézel, az fogja leginkább átformálni az életedet. Mert ilyenkor mi történik? Igazodsz, és nem átformálódsz. Igazodsz a világhoz, és nem megújulsz. Szóval az 1 Korintus 3:19 beszél erről, hogy miért ne foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, és miért fontos az, hogy több időt töltsünk Istennel és az ő igéjével, mint bármi mással. Mert, azt mondja, ennek a világnak a bölcsessége Isten szemében bolondság. Ahogyan az írás is mondja, Isten a saját ravasságukkal ejti csapdába a bölcseket. Az Efézus 4:17-19 azt mondja, azt mondom tehát, sőt, figyelmeztetlek benneteket az Úr nevében, hogy ezentúl már ne úgy éljetek, mint az Istent nem ismerő Izraelen kívüli nemzetek. Mert ők a saját fejük után mennek, és a gondolkozásuk elsötétült. Eltávolodtak az isteni élettől, mivel nem ismerik Istent, és a szívük megkeményedett. Lelkiismeretük eltompult, ezért gátlástalanul átadták magukat mindenféle kicsapongásnak és tisztátalanságnak. Ez történik akkor, amikor jobban tápláljuk minden mással a gondolatainkat, mint Isten igével. Ez történik akkor. Mi történik? Eltávolodunk Istentől, ezt írja a Biblia, a szívünk megkeményedik, a lelkiismeretünk eltompul. Nagyon érdekes az ige. Bátorítalak arra, hogy hozz meg egy radikális döntést. Legyél radikális. Mit olvasol? Mit hallgatsz? Mit nézel? És mennyit? És ne engedd, hogy más dolgok töltsék be a gondolataidat, mint Isten igéje. Efézus 4:23 azt mondja, teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat. Teljesen. Ez egy radikális döntés, és ma egy kihívást akarok elétek állítani. Határozzuk el magunkat a következő 60 napba, hogy elkezdjük tanulmányozni ezeket az igéket, amik ezen a jegyzeten vannak. Rengeteg igét hoztam ma. most egy picit rakd félre a saját biblia tanulmányozásodat, amit te olvastál, és kötelezd el magadat ezekre az igékre, mert hiszem, hogy ezeken keresztül Isten meg akarja újítani a gondolkozásmódodat. És ne a viselkedésedet próbáld meg megváltoztatni, hanem a gondolataidat először. Mert nagyon sok keresztény csak a viselkedését próbálja meg megváltoztatni. De ez olyan, mint amikor odamész egy almafához, ami nincsen gyümölcs, és felragasztasz egy almát, így az ágra. És azt mondod, hogy jó, nézzétek, milyen szép gyümölcsök vannak ezen a almafán. És ugyanígy sokszor keresztények így éljük az életünket, hogy meg akarjuk mutatni kívülről, hogy mi jó keresztények vagyunk. De igazából a gyümölcsök egy belső munkának az eredménye. Egy belső átváltozásnak az eredménye az életünkbe. Engedd meg, hogy Isten először a gondolataidat változtassa meg, és utána meg fognak jelenni a gyümölcsök is. A negyedik dolog, ami szükséges a megújuláshoz, az, hogy ki kell takarítani az életedet. A megújuláshoz ki kell takarítani az életünket. Ez a negyedik pont. Tavasz van, szoktak ugye tavaszi nagy takarítást csinálni ilyenkor. Nem tudom, ti szoktatok-e? Hasznos. Bátorítalak, hogy csinálj egy nagy takarítást az elmédben, a szellemedben és a testedben is. Egy tavaszi nagy takarítást. Az Efézus 4.22 azt mondja, ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi természetet, amely már teljesen megromlott a saját rossz irányba vezető vágyai miatt. Ez az ige, alá is húztam, azt mondja, hogy hagyjátok el. Dobd el. Hagyd el. Hagyd magad mögött. Ahhoz, hogy meg tudj újulni, el kell hagyni dolgokat. Ahhoz, hogy Isten meg tudja újítani az életedet, el kell hagynod dolgokat az életedben. Oké, beszéljünk egy kicsit konkrétabban. Ha szeretnél mondjuk fizikálisan megújulni, egészséges lenni, be kell menned a konyhádba, és ki kell dobálnod minden junk foodot, minden olyan egészségtelen dolgot, ami nem odavaló. Ez a te döntésed. Ha nem akarsz megújulni ezen a területen, nem muszáj. De hogyha meg akarsz újulni, ha szeretnél egészséges lenni, menj be a konyhádba, és ki kell takarítanod, ki kell dobálnod ezeket a dolgokat. Onnan is ki kell dobálni a kis titkos rejtek helyekről. Mindenkinek van egy kis titkos rejtek, a csokikat eldugja, meg a kólát, meg nem tudom mit. Pontosan tudod, hol vannak azok a helyek. Szóval erre van szükség. Oké. Ezt meg kell tenned, ha szeretnél átformálódni, ha szeretnél megújulni, ha szeretnél több energiát, szóval több erőt szeretnél éberebb lenni, szeretnél fókuszáltabb lenni, szeretnél élettelibb lenni. Mert nagyon sokszor ez fizikai egészségtelenségnek a következménye az életünkben. Ha mentálisan szeretnél megújulni, szeretnél egészséges lenni az elmédben, akkor lehet, hogy le kell iratkoznod néhány olyan oldalról vagy csatornáról, amiket nézel, vagy amiket olvasol. Hadd mondjam el, az életed nem lesz rosszabb, hogyha a következő egy évben semmit nem fogsz tudni Berki Krisztián életéről. Nem lesz rosszabb az életed, hidd el nekem, ha nem tudod, és nem hallod a pletyka híreket, ha nem látod ezeket a dolgokat, és nem olvasod ezeket. Hidd el, nem lesz rosszabb az életed. Oké? Amen. Miért vesztegetnénk egyetlen egy percet is, hogy elvegyenek dolgok, elvegyenek az életünkből dolgokat, ezek a információk. Lehet, hogy arra van szükség, hogy blokkolj bizonyos tévécsatornákat az életedben, és meghúz határokat, és azt mondd, hogy nem fogom engedni, hogy ezek a mérgező dolgok a gondolataimba bejöjjenek, és mérgezzék az elmémet. Szóval, ha szeretnél például, lehet, hogy ki kell takarítanod a naptáradat. Ez is hozzátartozik. Hadd mondjam el, vannak néhányan közületek, akik túl sokat akarnak bevállalni. Túl sokat akartok csinálni. A cél az legyen az, hogy kevesebbet tegyél, de a megfelelő dolgokat teszed, a helyes dolgokat teszed. Ne rak 80% energiát egy 20%-ű prioritású dologba. Nézd meg a prioritásokat. Csinálj egy listát, hogy mit teszel az első helyre. Mik a prior? az életedbe az elsődleges, másodrangú, harmadrangú fontosságú dolgokat. És egy negyedrangú prioritású dologban ne ragj bele egy elsőrangú energiát, tehát hogy egy elsőrangú energiát és erőfeszítést. Legyél bölcs, oké? A fontos és nem fontos dolgok nem ugyanazok az életben. Lehet, hogy a szívedben kell egy nagy takarítást végezned. És emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen szív nagy takarítást, volt egy alkalom, ami erről szólt, és van egy kis dokumentumunk is, ami egy ilyen checklist, hogy végig tudod nézni az életedet, a szívedet, a gondolataidat, a hozzáállásodat, és meg tudod vizsgálni, hogy oké, mik azok a dolgok, amik bennem vannak. Van-e bennem például harag, féltékenység, vagy tisztátalan vágyak, vagy depresszió, és elkezded ezeket lecsekkolni az életedbe, és megvallod, hogy oké, én ezeket el akarom hagyni. És ez az egész egy megvallással kezdődik, hogy megvallod Istennek, odaadod neki. És érdemes ezen a listán évente végigmenni, és lecsekkolni a szívünknek az állapotát. Hogyha érdekel téged ez a kis szív nagy takarítás dokumentum, akkor itt a chatben, illetve a videónak a leírásában meg fogod találni. Bátorítalak, hogy otthon használd ezt, és kezd el kitakarítani. Kezdj el egy nagy, tavaszi nagy takarítást csinálni az életedbe. A Zsidók 12.1 azt mondja, kövesd Jézus példáját. A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is ledobunk magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, és még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósat tapadtak ránk és elgáncsoltak. Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát. Amen. Ez az ige azt mondja, hogy ezeket a bűnöket is hagyjuk magunk mögött, mert ezek csak lassítanak. Lassítják az életedet. Amíg nem takarítod ki az életedet, Isten nem tud megújítani, le fogja lassítani ez az életedet. Oké, beszéljünk arról, miért olyan nehéz ezeket a régi szokásokat elengedni az életünkben. Miért van az, hogy ezeket a régi szokásokat sokkal nehezebb elengedni, mint ezeket így elkezdeni az életünkbe. 4 dolog miatt. Azért, mert régóta vannak már velünk ezek a szokások. Sokunknak évek óta, lehet, hogy gyerekkorodtól kezdve, lehet, hogy egy rossz példát hozol a szüleidtől, ahogyan ők csináltak dolgokat, és ez ragadt rád, és lehet, hogy ezt viszed tovább. Szóval ez az egyik oka. A másik oka azért, mert nagyon sokszor azonosulunk ezekkel a hibákkal, ezekkel a bűnökkel. Azonosítjuk magunkat a hibáinkkal. Például azt mondjuk, hogy én egy munkamániás vagyok, vagy mindig passzív vagyok, vagy loser vagyok. És azonosítjuk magunkat. De hadd mondjam el, ahogyan látod magadat, azt a proféciát fogod legbelül megvalósítani magadban. Az a profécia fog valóra válni, egy ilyen negatív profécia. Vagy a másik dolog az, hogy azt mondhatod lehet, hogy oké, én szókimondó vagyok mindig, hogyha én mondjuk megváltozok ebből, akkor ki leszek? Akkor én elvesztem az identitásomat, ebben van az identitásom. Azért nehéz sokszor elhagynunk, mert azonosulunk ezekkel. A harmadik oka, ami miatt ezeket a szokásokat nehéz lerakni, mert ezeket mindig táplálja valami. Mindig táplálja valami. Hadd mondjam el, hogy minden, ami táplálva van az életedben, azt meg fogod ismételni. Minden esetben, mikor látsz magadban vagy másokban egy negatív viselkedést, ez valaminek a következménye, mert táplálva van. Például, egy példát mondok, amikor az anyuka azt mondja a gyerekeinek kedvesen, hogy gyertek gyerekek, kész a vacsora, senki nem reagál. Amikor már az anya hangosan kiabál, hogy gyertek le, mert el fog hűlni a vacsora, és akkor jönnek a gyerekek, akkor gyakorlatilag mit csinálsz? Beprogramozod anyukát, hogy kiabáljon. Olyan dolgot táplálunk, amit nem akarunk. Olyan dolgot hozunk ki belőle, amit nem akarunk, és ezt tesszük a házasságban nagyon sokszor, mi táplálunk dolgokat a másik emberben. És emiatt nehéz ezektől a dolgoktól megszabadulnunk. Illetve a negyedik oka, ami miatt nehéz ezektől a rossz szokásoktól megszabadulnunk, az, hogy a sátán harcol ezekért. Nem akarja, hogy ezek az életedből eltűnjenek. És ilyen gondolatokat támaszt, hogy hát te úgyse fogsz megváltozni. Neked nem fog menni. Persze, majd te. Már próbáltad a múltban. Nem működött. reménytelen, add fel az egészet. Ne engedd, hogy az ellenség elbátortalanítson. Ne engedd, hogy visszatartsanak ezek a dolgok. Tisztítsd meg az életedet, takarítsd ki. Ez volt a negyedik dolog. Az ötödik fontos hozzávaló ahhoz, hogy megújítsd az életedet, az az őszinte közösség. Szükségünk van egy őszinte közösségre ahhoz, hogy meg tudjon újulni az életünk. Szükséged van egy olyan közösségre, akik támogatnak. Akik nem fognak emiatt elítélni, támogatni fognak, és ez pedig nem más, mint a házi csoport. Szükséged van egy házi csoportra. És ennek a szerepe elengedhetetlenül fontos. Nem véletlenül vannak a gyülekezetünkben házi csoportok. Az Efézus 4.25 azt mondja, ezért soha többé ne hazudjatok, ne színleljetek. Mindig igazat mondjatok egymásnak, hiszen mindannyian ugyanahhoz a testhez tartozunk. Ha másoknak hazudtok, önmagatoknak hazudtok. Ezt írja az ige? Mit mond az ige? Az, hogy fontos, hogy őszinték legyünk. Őszinték legyünk egymással, őszinték legyünk a hibáinkkal, a kihívásainkkal, a nehézségeinkkel. A KKN-nek az a célja, hogy olyan házi csoportokat hozzunk létre, ahol őszinték tudunk lenni, ahol őszinte tudsz lenni, ahol elfogadjuk egymást feltétel nélkül, ahol ha elrontasz valamit, senki nem fog kinézni. És lehet hibázni, nem kell, hogy tökéletes legyél. Bárha bátran kérhetsz segítséget, nem lesz ciki. Bátran oda mehetsz valaki, az figyelj, imádkozz értem, nem lesz ciki. Nem kell a saját erődből próbálkoznod. Ez a legrosszabb, mikor a saját erőnkből próbálunk megváltozni, megoldani a problémáinkat. A gyülekezetünkben egyféle ember nem jöhet be. Tökéletes emberek. Tökéletes emberek nem jöhetnek be. Oké? Okay? Mi egy nem tökéletes emberekből álló gyülekezet vagyunk. Én sem vagyok tökéletes, Zsani sem tökéletes, egyik vezetőnk se tökéletes. Milyen egy tökéletes ember szindróma? Egy tökéletes ember szindróma az. Nekem az üzenet nem szólt semmit. Nekem nem kell semmiből megváltoznom. Amikor úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy nekem, én tökéletes vagyok, nekem nem kell semmiből megváltoznom, akkor egy tökéletes ilyen szindrómát veszek föl, egy tökéletes képet alakítok ki magamról. Kétféle ember van, akik tudják, hogy nem tökéletesek, és a másik embertípus olyan, akik úgy tesznek, mintha tökéletesek lennének. Oké? Okay? Hadd mondjam el, ha többször elmondanánk a kísértéseinket egymásnak, kevesebb bűnbe esnénk. Többször elmondanánk egymásnak a kísértéseinket, kevesebb bűnbe esnénk, és ha több segítséget kérnénk, akkor kevesebbet hibáznánk. Ebben is biztos vagyok. Szóval, ha komolyan gondolod a megújulást, akkor szükséged van egy házi csoportra, ahol nem kell félned megnyílni, bármit elmondhatsz, nem fog senki kinézni emiatt, és együtt tudunk imádkozni ezekért a dolgokért. Az Efézus 4.32 azt mondja, ellenkezőleg legyetek mindig kedvesek és együttérzők. Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Amen. És a következő ige azt mondja, hogy a szavainkkal egymást építsük és felemeljük. Efézus 4.29. Többé ne káromkodjatok és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat. Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgáljan. Annak építi azt, aki hallja. Legyen a beszédetek kedves és építő. Szóval Isten egy ilyen közösségre, egy ilyen őszinte közösségre hív el bennünket, és ebben tudunk megújulni. És tudom, hogy nagyon sokan már jártok házi csoportba, viszont vannak olyan emberek, akik most hallgatnak, néznek engem, minket, és nem jártok még házi csoportba, nem kapcsolódtatok be még házi csoportba. Én bátorítalak, hogy lépd meg ezt a lépést. Ha tényleg szeretnél megújulni az életedbe, szükséged van egy őszinte közösségre, akikkel együtt növekedsz. És bátorítalak, hogyha meghoztad ma ezt a döntést, hogy igen, te szeretnél kapcsolódni egy házi csoporthoz. 7 különböző házi csoportunk van itt a KKL-ben. Ír nekünk ezen a linken, amit itt látsz a képernyőn, vagy amit a chatben látsz. Jelez nekünk, hogy szeretnél egy házi csoporthoz kapcsolódni, és keresünk neked egyet, segítünk neked egyet találni. Olyan leszel egy év múlva, amilyen emberekkel töltesz időt. Amilyen emberekkel töltesz időt, olyanná fogsz válni. Oké, és végül a hatodik pont, a hatodik gondolat, hogy hogyan újít meg bennünket Isten, A megújuláshoz hitre van szükség. Hitre van szükség. Amen. Először is el kell hinned, hogy meg tudsz újulni. El kell hinned, hogy Isten meg tud változtatni. És el kell hinned azt, hogy 2021 lehet más, mint 2020. Teljesen más. És meg tud változni az életed. Efézus 3:20 azt mondja, bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Szóval, mit mondja? Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint mi. Ő képes erre. Mi a mi részünk? Ezt el kell hinnünk. A hit embereivé váljunk. Amen. Hit nélkül nem fog működni. Szükséged van hitre. Szükséged van arra, hogy elhidd, hogy Isten képes erre. Nincs olyan dolog az életedben, amit Isten ne tudna megújítani. Amire Isten azt mondaná, hogy ó, ez túl nehéz. Nincs ilyen. Isten képes mindenre, ha a hit embere vagy. Ha a hit embere vagy. Szóval most arra bátorítalak, hogy gondolj a legnagyobb és legnehezebb dologra, amit szeretnéd, hogy Isten megváltoztasson ebben az évben az életedben. A házasságodban, a szellemi életedben, a bármilyen anyagi életedben. Gondolj erre a dologra, ami a legnehezebb, amit úgy gondolod, hogy ez lehetetlen. Ezt Isten nem tudja megváltoztatni, ezt a területét az életemnek. Ezt nem tudja megújítani. És gondolj erre, lehet ez párkapcsolat, lehet ez a szolgálat, lehet ez házasság, szexuális élet, bármi. Isten azt mondja, hogy én képes vagyok rá. Én képes vagyok rá. Bízol-e bennem? Isten ezt az egyetlen kérdést teszi fel. Bízol-e bennem? Legyünk a hit emberei. Filippi 4:13 azt mondja, mert mindenre van erőm, bármire képes vagyok, Krisztus által, aki megerősít. Jézus Krisztus által bármi megtörténhet az életünkben. A leghihetetlenebb és legfélelmetesebb álmaink is valóra tudnak válni. Az életünkkel kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban. Isten képes megújítani bennünket. Szóval bátorítalak arra, hogy hozd meg egy döntést, hogy a mai naptól kezdve elkezded tanulmányozni minden nap Isten igéjét, időt töltesz ezzel, és megengeded, hogy Isten igéje, az igazság szabaddá tegyen, és a második döntés, hogy elköteleződsz egy házi csoport felé, ha még nem jársz. És hogyha pedig igen, akkor pedig merj őszinte lenni. Merj megnyílni. Mondd el, hogy mi van benned. És engedd meg, hogy Isten ezen keresztül megújítson. Amen. Szeretnék most imádkozni. Imádkozzunk együtt. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te azért jöttél, hogy minket megments, azért jöttél, hogy egy új életet adj nekünk, nem csak örök életet, de hogy megújítsd az életünket itt ezen a földön. És köszönöm neked, Uram, azt, hogy te meg akarod újítani. Uram, imádkozunk azért, hogy segíts nekünk ebbe a megújulásba, és köszönöm neked azt, amit a következő 60 napban fogsz tenni az én életembe. Köszönöm előre, és köszönöm, hogy azt, amit fogsz tenni a következő 60 napban azok életébe, akik mellettem vannak, akiket szeretek, a gyülekezetünk életébe, Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.